Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: adventről sokaknak a gyertyák, a koszorú, a vásár vagy a hulló hó jut eszébe. Ennél azonban jóval több. Például egy lehetőség arra, hogy egy kicsit letegyük a terheinket, lassítsunk, és visszataláljunk ahhoz, ami igazán fontos. A mai összhangban arról beszélünk, hogy miként lehet ebben a rohanó világban mégis megteremteni magunknak a csendet, hogyan tudunk felkészülni arra, hogy a karácsony ne csak külső ünnep legyen, hanem egy belső valóság is. Témánk: advent belül kezdődik, avagy az út a csendtől a karácsonyig. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165, és műsorunk webkamerán keresztül online is figyelhető, nézhető, követhető elérhetőségünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük az összhang mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Én is köszöntök mindenkit, és hálás vagyok, hogy ismét együtt gondolkodhatunk olyan témáról, ami az életünknek a lényegét, az előkészületünknek a titkát hordozza, és előkészít a karácsonyra. Csokorba szeretném először szedni az advent történetét, nem leszek hosszú, aztán majd rátérünk a konkrét kérdésekre. Az advent a keresztény hagyományokban gyökerezik, és több évszázados fejlődés foglal magába. Maga a szó, vagy a szavak latin jelentése, az Adventus Domini, az Úr eljövetelét jelenti, a karácsony előtti időszakot öleli fel. Jézus születésére való várakozást jelent. Történelmi eredete: a kezdetek visszanyúlnak a 4. és az 5. századba, először Galliában és Hispániában kezdett elterjedni. Ekkor még főleg bőti időszak volt, hasonlóan a nagybőthöz, a hívők nem csak Jézus születésére készültek, hanem végső eljövetelére is. A 6. században a római egyház összefüggővé rendezi ezt az ünnepet, és Rómában a 6. században már az advent a karácsonyra való felkészülést jelentette. Megszilárdult a 4 adventi vasárnap, amelyet ma is követünk, és a nyugati egyházak ehhez nagyon ragaszkodnak. Ha jobban, egy kicsit jobban összeszedjük, és legalább két fő mondatban mondanánk róla valamit, akkor ez így hangzana: Jézus történelmi születésére való felkészülés, és Jézus második eljövetelére való várakozás. Az első adventi koszorút 1839-ben készítette Johann Heinrich Wilhern, német evangélikus lelkész. A 4 gyertya jelenléte: a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Az első kérdésben azt kérdezett, hogy hogyan lehet várakozni, csendben lenni és lassítani a mai kor emberének ebben a rohanó világában. A várakozás egy végtelen ponton egy eseményre való ráfeszülést jelent. A skolasztikus filozófia mondja, hogy finis est prima causa, a cél az első ok. Aki vár, az valamit, mintha elvárna. Tudja és érzi, hogy az ígéret természete többféleképpen is feltárulkozhat. Belső képünk képződik tulajdonképpen, és ezt az eljövendőre, saját belső fényünkkel megvilágítva egy igazi, őszinte vágyakozás születik bennünk, ennek a képnek a kirajzolódása, ez pontosan olyan, mint hogyha Eckhart mester azt mondaná, hogy a bennünk képződött kép nem csak képzelet, hanem az Isten jelenlétét is jelenti. Ez a fény a jelen pillanatban születik meg, a múlt erejéből lesz, és mozgékony bizonyosság, a jövendőt minden további nélkül bírja és érzi. Ebben a várakozásban vágyakozás is van, és hathatós remény és főleg hit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében első versében olvassuk, a hit pedig a remélt dolgokban való bízalom, és nem a látható dolgok létéről való meggyőződés. Ezt a mozgást a keresztény hit és filozófia az elmélkedés hasznos munkájának tekinti. Nem pragmatizmusból van, hanem belső fejlődésről van szó, szívünk erejének feltárulkozásáról. Ez nem más, mint egy belső liturgia. Természetesen, hogy csendet igényel. A csend nem zajtalanság, a zakatolás hiánya. Isten háztartásának és teremtésének végtelen ereje. Csak akkor tapasztalhatjuk meg a csendet, ha megtanuljuk az elménket elcsendesíteni. Ezt a folyamatot szívünk kitágításával, egyre nagyobb kinyitásával érhetjük el. A csend akkor lesz, ha minket átölelő és megszentölő összefüggés vagy kontextus, mondhatnánk teológiai nyelven, ha megtanuljuk a belső figyelmet, hallgatást, pontosabban odahallgatást. Először a szívünk ritmusára figyelve, és lélegzetünk lüktetésére, ha odafigyelünk, akkor rá fogunk jönni arra, hogy ezt minél jobban begyakoroljuk, az emberi lét realitására bukkanunk rá. Ez a tulajdonképpeni belső tér, ez időtlenségből adódik, amit egyébként csak olyankor tapasztalunk, amikor meditálunk, amikor odafigyelünk, amikor az isteni szeretetnek a titkát böngészük. Ebben az állapotban minden információ megszületik és átfordul egy másik információnak a folyamatába. Aki belső látásra fogékony és felkészült, arra tudatosságot érlel. Mit jelent ez pontosan? Az, hogy az elménk ebben az állapotban nem címkész, hanem észreveszi a dolgokat úgy, ahogy vannak, szemléli őket, és eredetüket látva belső életerőre tesz szert. Ezeket a dolgokat a gyermekek tudják a legjobban. Ez kontempláció, belső elmélkedés, nem gondolkodás, még csak nem is puszta megfigyelés, hanem jelenlevés a szentség elfogadó erejében. Nemrég olvastam Thierry Janssennek, az egyik belga, franciául író, eszmetudományokkal foglalkozó tudósnak a könyvét. A címe az, hogy Écouter la silence à l'intérieur, hallgatni a belső csendet. Azt ír az egyik helyen, idézem eredetiben, majd aztán lefordítom magyarra. L'essence de la conscience, c'est le silence. A tudatosság lényege a csend. Mivel ennél hatékonyabb ösztönző nem is lehetne, ezt megpróbálva, begyakorolva elmélyedhetünk az advent szent idejében. A másik elem a kérdésben a lassítás. Az éberség kidolgozásával hoznám összefüggésbe. Annyi olyan dologra figyelünk oda a mai világ információi közepette, hogy azt sem tudjuk, hogy hányodán vagyunk. Aki a telefont görgeti, egyesek szerint 6 másodpercnél nem tud többet odafigyelni. A telefon adrenalin függő, az éberség pedig, amit magunk megfigyelésére használunk, bátételére, alkalmazunk, áldást hordoz. A figyelem, fegyelem az éberség első lépése. Az adventi szövegekben többször elhangzik az a szó, hogy vigilate, éberen virasszatok. Vagyis figyelmesen, ébernek kell lennünk a mindent átölelő csendben.
Gábor, köszönjük a válaszod, nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon sok mindenkit érintett, megérintett, és mindenki figyelt rá, aki végig hallgatta, hiszen tényleg megtudhattuk azt, hogy mit jelent ma a rohanó világban valóban várakozni, és hogyan érthető az adventi csend és lassítás 2025-ben. Ez volt tehát az összhang, az ünnepi rendhagyó összeg, ma összhang mai első gondolata, folytatva a műsorunkat. Szerinted mi az advent legmélyebb lelki üzenete? A kérdés egyszerűen az, hogy vajon csak a karácsonyra készít fel, vagy önmagában is egyféle önálló üzenetet hordoz? Nagyon kíváncsiak vagyunk a válaszodra.
Az igazság az, hogyha egy megszokott ciklust követünk, a bevett sémák szerint, akkor csak karácsonyra való készülődésről van szó. Ez üdvös aszkéz is, vagy megtisztulást, de egy időszakot foglal magába, átlagosságot takar. Lényeges elköteleződés, amely a keresztény életet a szentség erejében tartja, az több meditációt igényel, mindennapi elmélyülést egészen az életünk klinikai haláláig, és aztán majd az a fajta fejlődés, amet az Úristen színről színre látásáról tudunk, az folytatódik majd a túlvilágon. Elmondom körülbelül, hogy mi az, ami ennek a kérdéskörnek a lényegét magába foglalja. Tudatosítanunk kell, hogy Isten már eljött Jézusban. Most is közöttünk van, és el fog jönni dicsőségben. Az imént említett éberség és a készenlét örökös, nem csak időszakos. Azt halljuk, hogy legyetek készen, vigyázzatok, mert nem tudjátok, melyik órában jön el. Az örökös advent azt is jelenti, hogy nyitott szemmel kell járni, felismerni az isteni jelenlét jeleit, úgy élni, hogy bármikor fogadható legyen Isten közelsége. Ez szilárd, csendes, kitartó reménységet szül. Isten hűségét tapasztaljuk, a világ végső megváltásában részt tudunk venni, hogyha belsőleg odafigyelünk arra, hogy mi történik bennünk. Az ember személyes üdvösségét célozza meg, és ezt is, hogyha összefoglaljuk, akkor elmondhatjuk, hogy ennek a magatartásnak a remény természetes valója. Aztán az örökös advent azt is jelenti, hogy Isten ma is eljön egy emberi szóban, egy találkozásban, vigasztalásban, belső indítatásokban, a liturgiában. Ez a vágyakozás, várakozás szeretetből fakadó kérés, nyitott örömteli keresése az Istennek.
Miért fontos például a fény szimbolikája az adventben, és miként értelmezhető a gyertyák üzenete lelki értelemben?
Miért fontos a fény szimbolikája? A gyertya fényével kezdeném, mert ez az első, amit az égő viasz a saját izzásával az életének a szövetével ajándékoz, a fényt és azt a fantasztikus láthatóságot, amivel Isten a világ elemek közül teremtette az emberi belső látást és a külső igényt. Az izzás fénye, vagy a fény izzása, úgy is mondhatnánk, abban jelenik meg, hogy Isten világossága az emberi szívben mindig otthonra talál. Akármilyen sötét legyen, egy hatalmas teremben egy gyertyalángjával áthaladhatunk a termen. A fény a teremtés anyaga. Minden létezőt áthat. A virág illata is fény, maga virág is fény, akárcsak az ember. Hőkamerával, hogyha megvilágítjuk, jól láthatjuk azt, hogy az embernek fénye van. Sokan nem is gondolnák, hogy egy ember kisugárzása sokak számára reményt, igazi igazság utáni vágyat, tisztaságot, életet és jelenlétet segít. Azt is fontos tudnunk, hogy a fény soha nem küzd a sötétséggel, egyszerűen beragyogja. A fény tapasztalat is. Megnyugtat, meleget ad, bátorít, biztonságot teremt, segít tájékozódni. A fény üzenete tehát, van út, van remény, van irány, van felkelő hajnal.
Érdekes gondolatok folytatva is játszadozzunk, hiszen lassan itt van karácsony, ezt megelőzi az adventi időszak, és hogyha már nem ilyen Mikulás csokoládékról beszélünk, vagy hogy várjuk az Andrealt a 24. kicsi ajtócskánál, akkor azt kérdeznénk tőled, hogy mire és mit taníthat, vagy mire taníthat az adventi naptár, mit taníthat tehát a gyermekeinknek, és persze ott vagyunk mi is, mit taníthat nekünk, felnőtteknek.
A gyermeki érzelmi tudomány, amely még az intuíción is túlmutat, sokkal tanulékonyabb a felnőttekénél. Nézzük tehát meg, hogy hogyan érti meg a gyermek azt, hogy a jótettek hogyan hatnak a lelki fejlődésre. Megállapíthatjuk, mi felnőttek, hogy az érzelmi visszacsatolás, visszajelzés a legerősebb tanító. A gyermek számára jó tett üzenete először is érzés, amelyet úgy foglalhatnánk össze, hogy öröm, melegség, biztonság, hála és derű jellemzi. Ezekből az élettapasztalatokból nő ki a későbbi erkölcsi megértése is. Akkor te is, mint felnőtt, minden nap következetesen beírod az adventi naptárodba a fogadott jótettet, ő ezekből összerakja, hogy a jó olyan, ami összeköt, nem pedig elválaszt. Ez több, mint magyarázat számára, olyan, mint a legbelső bizalom. Ez nem kell hosszú erkölcsi tanításokat mondani neki, mert a jó érthetővé válik és személyessé. A kisebb gyermek először a külső jutalmat érti meg, például mosoly vagy dicséret, ahogy ő nő, megjelenik a belső öröm benne. Jó érzés volt segíteni, jól esett kedvesnek lenni, meg fogja azt is érteni, hogy a jó cselekvés önmagában is boldoggá teszi az embert. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a jótettek nyelve a legtermészetesebb nyelv, amit a gyermek megért, ha mi felnőttek például mutatjuk neki. A felnőtt és a gyermek egyaránt a példa által erősödik érzelmi tapasztalataiban, a kapcsolatok megerősödésében és a belső öröm felismerésében. A gyermekre és a felnőtre is érvényes a latin közmondás bis dat qui cito dat. Kétszeresen ad az, aki gyorsan cselekszi a jót.
Tovább gondolkodunk, és nyilván ilyenkor mindenki vár valamit saját magának, és van, aki arra törekszik, hogy inkább másnak adjon, de néha az ember mindig akadályokba ütközik, és milyenek vagyunk, hát ilyen az ember. A választ a következő kérdésre várjuk, mégpedig arra, hogy hogyan tudjuk akkor megkülönböztetni a valódi lelki készületet a vásárlási és ünnepi lehetetlen áldatlan hajszától.
Hát kezdeném azzal, hogy a vásárlás természete milyen. Valódi készület lenne? Feltesszük a kérdést. Ennek a kérdésnek a megválaszolása vallásfilozófiai szempontot hordoz magában. A vásárlás tulajdonképpen rituálé és az Isten tisztelet pótléka. Az ember, mikor túlvásárolja magát, hiányt akar pótolni. Az ego azt mondja, hogy te ezzel több leszel, megérdemled, és ezt mondja általában a reklám is. De nézzük meg közelebbről ezt a rituálét. Próbálom úgy felépíteni, hogy abból nyilvánvaló legyen, ez az élettér, másképp nem tudnék fogalmazni. Az első lépés az előkészület, mint ritus. Magába foglalja a tervezést, a listakészítést, a vágyakozást és az információgyűjtést. A felsoroltak a belső hangolódás elemei, apró lépések a rituáléban. A folyamat további részeiben a tér, vagyis a bolt szenté válik, modern szent térri. Ez nagyon hasonló a rituális terekhez. Kontrollált környezetben, lépésről lépésre vezető út van benne. Jelképek, színek, formák. A vásárló úgy lép ide be, mintha egy külön világba cseppent volna. Aztán a rituálé tovább megy, a ritusok apró struktúráiba lép, jön az érkezés, a nézelődés, a megérinteni, kipróbálni, kiválasztani, fizetni, kilépni. Ezek az ismétlődő minták megnyugtatnak és ritmust adnak. A pénz átadása olyan, mint egy rituális áldozat. Valamiről lemondunk, hogy valami mást kapjunk. Ez a csereaktus megerősíti az ember szerepét, mint fogyasztó embert, döntéshozót, lezárja a ritus ciklusát, létrehozza a tulajdon új rendjét, és a következő láncszem a megszerzett tárgy szent tárgyá válik, különleges bűn, különleges bánásmódot kap, és a befejezés az egésznek az érzelmi csúcspontja, maga a katarzis. Ez megnyugtat, oldja a feszültséget, örömérzetet ad, eltereli a figyelmet. Észlelhetjük, hogy a vásárlás azért működik ritusként, mert átmenetet hoz létre a vágy és a kielégülés között. Keretet ad a napnak, vagy a hétnek. Identitást formál, érzelmileg megnyugtat, ismétlődő, szabályos mintázatokba szervezi a cselekvést, és a modern embernek sokszor ez a ritusa változást, megújulást, örömszerzést vagy megnyugvást hoz. A valódi lelki készülődésről már az előbb beszéltünk, de a továbbiakban is szót fogunk ejteni.
És legyen akkor most arról szó, folytatva ezt a gondolatmenetet, hogy mit jelent esetünkben az adventi bűnbánat és önvizsgálat fogalma természetesen a mai ember számára.
Itt több szempontot sorolok föl. Először is a bűnbánat, az önvizsgálat a modern ember számára nem csak valódi fogalmak, mélyen emberi, pszichológiai és egzisztenciális jelentőségük van. Az ember gyakran elidegenedik önmagától, túlterhelté válik, sok szerep közt őrlődik. Ebben a világban a bűnbánat és az önvizsgálat egyik legfontosabb belső rendező erővé válhat, ha egy kicsit figyelmesebbek vagyunk. Az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy őszinte szembenézéssel önmagunkat segíthetjük. Itt lassítani kell, ami nagyon nehéz a mai világban. Ha sikerül, akkor a következőkre kell figyelni. Nevén nevezni azt, ami bennünk zűrzavar. Felismerni hibáinkat, alakoskodásainkat, nem menekülni, hanem odafordulni önmagunkhoz. Ez nem lehet önostorozás, hanem a realizmus. Szeretetteljes ránézés önmagunkra. Ettől csak egy lépésre van a felelősségvállalás kultúrája. A bűnbánat nem bűntudatgyártás, hanem annak felismerése, hogy mi volt az én részem egy bizonyos helyzetben. Mit rontottam el? Mit tehetek jobban? Ezen kérdések komoly feltévése arra ösztönöz, hogy kilépjek önigazolásomból. A többi ember szempontjainak figyelembe vétele is nagyon fontos. Számomra csak akkor lesz igazán érthető ez a belső bűnbánati magatartás, hogyha felelősségvállalást teszek szavaimért, tetteimért, ami valljuk be ebben a világban szinte azt lehetne mondani a legnagyobb hiányzik. Ha az előbbieket megteszem, jelentkezik bennem a helyreállítás belső vágya. Először is a bűnbánat, önvizsgálat, és ez lehetőséget ad, hogy összegyűjtse szétszoródott részeimet, visszataláljak lelki iránytűmhöz, rendezzem kapcsolataimat, új alapokra helyezzem önmagamat. A következő lépés a terhek letétele. Sok láthatatlan terhet hordozunk, megfelelési kényszert, bűntudatot, elfojtott érzéseket, elhibázott döntéseket, kimondatlan konfliktusokat. Ezeket meg kell haladni, el kell fogadnunk önmagunkat, mert ez hozhatja meg a változás belső döntését. Ez azt jelenti, hogy elhatározom, hogy máshogy folytatom, visszatérek valami lényegeshez, elindulok egy igazságosabb úton. Ez maga a megtérés és a megértés is. Mindig a jobbat választom, igyekszem erre rálépni és ezt tenni. Megtanulok bocsánatot kérni. Helyrehozni mindent, amit lehetőleg, vagy lehetséges helyrehoznom. Figyelmesebben élek. Minden tulajdonképpeni belső lépés visszatalálás lelki transzcendenciámhoz. Még a nem vallásos modern ember számára is fontos tapasztalat, amikor önmagával szembenéz, és megbocsájtás keres. Megérzi, hogy van valami nagyobb, amihez kapcsolódhat. Ezeket, ha összegzem, a következőket mondhatnám el. Az advent belső tisztulás, önmagunkkal való őszinte találkozás, felelősségvállalás, irányváltás, lelki terhek letétele, gyógyulás a kapcsolatokban, visszatérés valami mélyebb igazsághoz. A bűnbánat az emberi növekedés egyik legszeridebb és legerősebb eszköze a szeretet és az érettség felé vezető úton.
Köszönjük a választ, egyik válasz szebb, mint a másik, és ez valahogy erősíti bennünk azt a tényt, hogy itt van advent, itt van az adventi várakozás, advent napjai, és következik azután karácsony, következik a karácsonyi ünnepkör. Hogyan tudnánk már most felkészülni arra, hogy a karácsony ne egy nap legyen, hanem egy lelki valóság, amely teljesen átadja, vagy megpróbálja átadni az egész életünket?
Hát itt több szempontot mondhatnánk el. Felsorolok egy párat. A szeretet mindennapi gyakorlása, időt adni másoknak, lelki ráhangolódás az egész évben, segíteni másokon nem csak decemberben, tudatos jelenlétet és hálát az életünkben. Mindenikhez mondok egy pár szót. Az odafigyelés apró kedvesség, egy jó szó, egy mosoly, ezekkel az apró figyelmességekkel és cselekedettel már is tovább viszük a karácsonyi hangulatot. Időt adni másoknak. Az ünnepek alatt több időt töltünk egymással, Ezt a szokást évközben is fenntarthatjuk, ha akarjuk. Rendszeres beszélgetésekkel, közös programokkal. Lelki ráhangulódás az egész évben, lelki ünneppé tenni csendes perceinket. Hálát adni naponta többször is Istennek. Megőrizni a békét és a nyugalmat. Aztán segíteni másokon, nem csak decemberben. Az adományozás apró segítségével, vagy önkéntességgel egy kisebb csoportot, vagy szegény embereket igazán önzetlenül segíthetek. Tudatos jelenlét és hála. Ha naponta észreveszünk a jó dolgokat és hálásak vagyunk, az ünnepi érzést fokozza bennünk, és mondhatnám azt, hogy belső derűt csal az életünkbe. A családi és közösségi hagyományok ápolása nagyon-nagyon fontos. Nem kell megvárni a decembert, lehetnek mini karácsonyi hagyományaink egész évben, például közös sütés, játékest, beszélgetős, tea, est, kávé mellett való beszélgetés, gyertyagyújtás, stb. Ezeknek a mindennapi lelki mozzanatoknak, felelő cselekedetekkel mindig mélyebb lesz bennünk az a tudat, hogy Krisztus közöttünk bennünk van. Isten tehát közeledik az emberhez, és azt mondatja ki velünk, hogy az Úr jön. Isten tehát nem távoli, jelen van életünkben, jelenlétében vigasz, szeretet, erő van. Ez az erő, ez elvisz bennünket. És ezért akarjuk megtisztítani a szívünket is, és kapcsolatainkat. Miközben az utóbbiakat tesszük, megértjük, hogy a jó mindig valami jót hoz, és a jó közelette mindig segítséget, fényt, új kezdetet és gyógyulást csal az életünkbe. Az Úr jön, ez figyelmeztetés is lehet. A háborúság, például a szomszédunkban háborúban, és szeretném a kedves hallgatókat arra kérni, hogy naponta legalább egy pár imát mondjanak el, hogy ez a háború megszűnjék. Hogy naponta mondhatjuk el, hogy el tudjuk mondani nap mint nap azt, hogy mi a háborúért semmit sem tettük. Tulajdonképpen ennyibe szerettem volna összefoglalni az advent üzenetét, a bűnbánatot magát és a karácsonyi készülődést. Befejezésül William Shakespeare-nek a Hamletjéből szeretnék idézni. Nézd, a hajnal rozsdavörös köntösben lépd el át a kereti hegy határa. Mindenkinek áldott adventet kívánok.
Meglepő volt a gondolat, az idézet, és a válaszaidról már nem is beszélek, hát én is tartozom egy meglepetéssel, nem csak neked, hanem természetesen a hallgatóknak is. A befejező, vagyis a záró gondolatunkban még megmerem fogalmazni azt, hogy advent nem azt kéri, hogy tökéletesek legyünk, csak azt, hogy legyünk jelen. Egy gyertyafénye, egy kedves szó, egy lassú pillanat is elég ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a lényeghez. Hogy miért? Hát azért, mert a karácsony akkor születik meg igazán, amikor bennünk is világosság gyúl. Gábor, szép lassan az ünnepi rendhagyó összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Hallgatóink nevében is áldott adventet kívánunk, és várunk a stúdiónkba, a szilveszteri ünnepi műsorunkba is.
Én is hálás vagyok, hogy együtt gondolkodhattunk, és amit mondtál, ez tényleg csodálatos dolog, hogy mi nem tökéletesek szeretnénk lenni, hanem emberek, akiknek a szívük, az értelmük, a gondolatuk és az egész tevékenységük más emberek szolgálatára irányul. Úgy is mondhatnánk, hogy a pásztor kutya hasonlata a legjobb ide, körbejár, körbeszimatol, vigyáz a nyájra, és közben összekeni magát.
Igen, ez így van. Megleptél megint, Gábor. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, kedves hallgatók. Ennyi fért a mai ünnepi rendhagyó műsorunkba, az Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozó nevében is. Elköszönök, az Összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Áldott adventet, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.